60-on túl.
Tőlünk mindenkinek.
Új budaiak magazin műsora.
Szeretettel köszöntök mindenkit, aki úgy döntött, hogy mai magazin műsorunkat meghallgatja. A nyár közepén járunk. Még van egy bő hónap, hogy együtt legyünk a családdal, barátokkal. Utazgassunk, sétáljunk vízparton vagy a hegyek között, ússzunk, fürödjünk az unokákkal, ápoljuk kertünket, vagy éppen süssünk szalonnát. A mi korosztályunk még őrzi az úttörő és építő táborok esti tábor tüzeinek hangulatát, a közös éneklést, az együttlét örömét. A mai generáció retrónak nevezi ezt az időszakot, és szívesen hallgatják velünk együtt a régi dalokat, slágereket. Szerkesztő társaim is útra keltek, és az ország különböző helyszínein készítettek interjút. Mindegyikben megjelenik egy cseppnyi nosztalgia a régi nyarak, a hagyományok, a közösségi együttlétek iránt. Első állomásunk Balatonkenese, ahonnan kulturális ajánlást kaptunk. Pest közelében található egy kecskefarm, aminek a mindennapjaiban betekintést nyerhettünk. Ellátogatunk a tündérkertbe, ami egy hagyományőrző tábor Csillaghegyen. Van, aki gondoskodik kis kedvenceinkről, amíg mi nyaralunk. Mi is a Budapest 100 mozgalom? Hogyan élnek Őrmezőn az őslakosok? Ez az utolsó interjú témája. Bízom benne, hogy mindenki talál a maga számára érdekes hallgatnivalót. Jó szórakozást kíván a mai adás szerkesztője, Torda Judit. Meskó Bánk, a Balatonkenesei Kulturális Központ vezetőjét kereste fel.
Mai vendégem Gábor Hadrien, Balatonkenese városának kultúrfelelőse, kultúrház vezetője, intézményvezető. Imár 3 éve. Hogy kerültél ide? Milyen előzmények voltak életedben, hogy ezt a területet választottad?
Nos, én Siófokon élek. Érettségi után ugyan elszármaztam, Pécsre jártam egyetemre, majd egyetem után Budapestre kerültem, aztán Szigetszentmiklósra megy 3 évre, és úgy újra itthon, mármint Siófokon élek. Hogy jött nekem ez a munka? Egész egyszerűen körülnéztem, hogy az én végzettségeimnek, a képességeimnek és a saját kedvemnek megfelelően találok-e valamit. Volt 2 pályázat, ami hát úgy megdobogtatta a szívem. Az egyik a Balatonszemesi Kulturális Intézmény vezetői posztja volt, a másik pedig itt Balatonkenesén a Közművelődési Intézmény és Könyvtár intézményvezető helyettesét keresték. Ezt a pályázatot én megpályáztam, és hát rám esett a választás a polgármester úrnak és jegyző úrnak, ezt nagyon megtisztelőnek éreztem, azóta is így gondolom. Napi ingázó vagyok, teszem a dolgom. Korábban soha nem jártam itt, talán csak 2 átutazóban, de amikor idejöttem az állásinterjúra, akkor nagyon megfogott a város, egy kis város, aki nem tudná Balatonkeneséről, olyan 2500-600-an lakják, természetesen a nyári szezonban azért itt jóval magasabb a lélekszám. Nos, amikor ide érkeztem, akkor csak annyit láttam, hogy ez egy kis ékszerdoboz ez a település, nagyon tetszettek bizonyos pontjai, ahol a kulturális intézmény található, most már Kálvin János térnek hívják azt a kis zsebkendőnyi területet, de az számomra kifejezetten kedves. Ott van a református templom, a református gyülekezeti ház, és a református óparókia épületében a könyvtárunk, illetve egy régi műemlék épületben a kultúraháza, névre hallgató intézmény, ami tulajdonképpen csak egy része ennek a többfunkciós intézménynek, hiszen a kultúrház, a könyvtár és a tájház tartozik tulajdonképpen a kezem alá. Nagyon jó ott az a közeg, úgy szellemileg, lelkileg, számomra inspiráló. Most ugyan pár hónapja már el kellett költöznünk, mert éppen felújítják, viszont most, ahol meg éppen vagyunk, az meg csendes, tehát itt meg legalább lehet dolgozni. Nagyon-nagyon örültem annak, hogy én méltónak találtattam arra, hogy itt intézményvezető helyettes legyek. Akkor eltelt utána pár hónap, és egy rendezvény után a polgármester úr oda jött hozzám, és ilyen nagyon kedvesen, így cinkosan azt mondta, hogy te figyelj, ne mondd már azt, hogy intézményvezető helyettes vagy, mondd azt, hogy megbízott intézményvezető. És aztán kiírták a pályázatot magára az intézmény vezetői posztra, és azt is én nyertem meg.
Gratulálok hozzá.
Köszönöm.
Itt van a nyár, már közepébe tartunk. Mi a nyárnak a programja?
Ez az idei nyár, ez egy nagyon érdekes összvér programra sikeredett. Mind a három hónapban van három nagy rendezvény, amit egy külsős cégre bízott az önkormányzat. Júniusban végén volt a harmadik Balaton Fesztivál, ahol főleg a fiatalabb korosztályt próbálták megszólítani a programokkal, illetve hát a családokat, és július végén lesz az úgynevezett keszegrágó napok, amikor minden este, ez egy 10 napos, hát ilyen fesztivál, nem is tudom minek nevezzem, ilyen gasztro utcácska zenével körülbelül ezt tudom erről elmondani, és augusztus végén lesz a 15. jubileumi országos lecsófesztivál, ami eddig mindig csak egynapos volt, augusztus utolsó szombatján tartottuk. Az ország minden részéből jönnek ilyenkor csapatok, sőt, határon túli területekről is, akik megmérettetik magukat a főzőversenyen, de itt igazából nem is az a lényeg, hogy kiviszi haza a győztesnek járó trófeát és a különböző díjakat, hanem az egy nagyon jó közösségi program, és hát természetesen kulturális szórakoztató színpadi programokkal és gyerekprogramokkal egészül ki. Nos, idén ezt a nagy rendezvényt, ezt szintén az a cég szervezi, amely a Balaton Fesztivált és a Keszegrágó napokat, sőt, idén ez most 3 napos, hiszen jubileumi lecsó fesztiválról van szó. Sokkal inkább szeretnék a saját programjaimról.
Hát ezt szeretnénk hallani.
Amikor megterveztem az idei nyarat, és ugye tudtam arról, hogy lesznek ezek a külsős programok, akkor valahogy úgy állt össze a fejemben, hogy Kenesei nyár a modern és a vintage találkozása. A modernet szolgáltatják azok a programok, amelyekről az előbb beszéltem, ezek a külsős programok, és én inkább valahogy a régi retro életérzés, és hát számomra vintage maga a jazz műfaja is, swing, Dixieland, ezek azok, amik megdobogtatják jobban a szívem, és én azt gondolom, hogy sokkal jobban is passzolnak ahhoz a koncepcióhoz, amit az önkormányzat, illetve a képviselőtestület itt felállított. Tulajdonképpen ez az, hogy Balatonkenese egy családbarát önkormányzat, egy családbarát város, és szeretné megszólítani a felnőtteket. Tehát igazából a 40 pluszos korosztályra céloz, mondhatni így a programokkal, és hát ezt is tapasztaljuk, hogy azért akik ide jönnek nyaralni, nem a hangos, zajos ifjúság, akik fesztiváloznak erre-arra a Balaton környékén, illetve az országban, hanem ide olyan emberek jönnek, akik pihenni szeretnének, akik amúgy is az év többi részében vélhetően olyan programokra járnak, amik közel állnak szintén ehhez a koncepcióhoz és az én szívemhez is. Június 8-án volt a Pünkösdi Kult Piknik nevű programunk. Itt a Füred Dixielandben Balatonfüredváros hivatalos zenekara lépett fel, Dervalis Robert vezetésével, és a vendégművész Bebe volt. Nagyon jó kis program volt, utána tartottak egy retro partit. Aztán a szezonnyitó, amit sajnos törölnöm kellett az időjárási előrejelzések miatt, nagyon fájt érte a szívem, és azt hiszem, hogy nagyon sokaknak. Itt Cserheti Zsuzsa Máté Péter estet tartottunk volna, Fehér Adrien énekesnővel és a kiváló jazzzongora művész barátommal, Neumann Balázzsal. Hát majd ezt valamikor pótoljuk. És amit kifejezetten megint nagyon várok, augusztus 10-én a Hot Jazz Band lesz a vendégünk. Nagyon örültem, hogy Bényei Tamás elfogadta a felkérésem. Ők a Best of Hot Jazz Band címmel adnak egy nagy koncertet, 2 órán keresztül fognak bennünket szórakoztatni. Hát azért a régi filmzenéket azt hiszem, hogy nagyon sokan szeretjük, a kuplékat, sanzonokat, mindenféle jó Dixie számokat, és hát alig várom, hogy augusztus 10-e legyen. Aztán utána egy hétre rá a Group and Swing zenekar érkezik hozzánk, hát ők is egy jó nagy show-val készülnek, élő zene. Szerintem ez kifejezetten a mai világban, ez egy nagyon fontos dolog, hogy a zenészek ne fél playback-eljenek, vagy akár playback-eljenek nagyon-nagyon sok pénzért, hanem igazi muzsikusok jöjjenek, és ott szólaljon meg élőben az a produkció, amire az ember vágyakozik. Na most ez a Gruppenswing, ez pontosan ilyen lesz, és ezt is nagyon várom. Utána, tehát ugyanezen a napon, augusztus 17-én Louis Armstrong show-ra kerül sor. Dervalis Robert, a Mr. Magyar Louis Armstrong fog énekelni, és hát muzsikálni, nagyon-nagyon várjuk. De az augusztus 20-ai program is igazán izgalmasnak ígérkezik. Este a Mistral együttes lép fel, ugye ők Magyar Örökség és mindenféle egyéb díjas zenekar, fantasztikus, hogy milyen csodálatosan tisztán énekelnek. Én ugye zenész vagyok eredetileg, számomra nagyon fontos az, hogy milyen egy énekesnek vagy egy zenekarnak az intonációja, hogy milyen hangszereket használnak, és mennyi gyönyörűség, mennyi lélek, mennyi szív van egy-egy számban. Aztán itt ezen az estén a Mistral koncert után ugye lesz a hagyományos tűzijáték, nálunk ez 9:30-kor van, és utána pedig a Ferenci György és az első pesti rackák fognak fellépni. Szerintem ezt mindent elmondsz, ez egy remek este lesz, azt gondolom.
Hát egy valamit kérdeznék befejezésül, az elmúlt 3 évnek mi volt számodra a legkedvesebb eseménye?
Több ilyen volt, például amikor a Kossuth-díjas Sebestyén Márta jött Andreszky Judittal fellépni a Kultudvarba, vagy akár a Piafest fantasztikus volt a Neofolkkal, de ami az én igazán a szívem csücske, az a Kenesei Szabad Egyetem sorozat, tulajdonképpen ez egy ilyen közéleti, hát ilyen talk show-szerűnek mondanám, ahol olyan illusztris vendégek fordultak meg, mint Georg Spötle, vagy Kiszeli Zoltán, politológusok, Böjte Csaba atya, Csókai András, idegsebész, világhírű idegsebészünk, Pál Feri atya, Mónus József, a távlövő, világrekorder, távlövő íjász, hát, de itt volt a néprajzkutató Tátrai Zsuzsanna, nagyon szeretem. Úgyhogy ez a Kenesei Szabad Egyetem az, ami az én saját szellemi termékem. Itt vagy előadást tartanak a meghívott vendégek, általában vetített képes előadások ezek, van, amikor hangzóanyagot is, vagy akár egy forgatott kis filmrészletet is bejátszanak. De hát ha már pont te kérdezel engem, Bánk, hát akkor essék már szó arról, hogy te többször voltál már ugye az elmúlt 3 évben is, sőt korábban is itt Kenesén. Te kaptad a Balatonkenese kultúrájáért díjat, ugye a csodálatos zenés vers előadásaiddal, amik szintén felejthetetlenek. Úgyhogy köszönöm szépen, és számítok rád a jövőben is.
Hát nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Gábor Adiennel Meskó Bánk beszélgetett.
Kecske ment a kis kertbe, a káposztát megette. Vigyázz, kecske, ugorj ki, jön a gazda megfogni. Kecske ment a kis kertbe, a káposztát megette. Vigyázz, kecske, ugorj ki, jön a gazda megfogni.
Ritka helyszínt választott Kéri Juli, aki egy kecskefarmra látogatott.
Egy lakott területét elhagyva táblák irányítanak utunkon. Utunk célja a Kecskevilág nevű tanya, vagy farm, majd mindjárt kiderül. És amikor megérkezünk, akkor nagy meglepetésünkre semmiféle állat nincsen, csak egy nagyon-nagyon hangulatos fogadótér, ami tele-tele régiségekkel, ahol mindjárt meg is lehet tanulni, mi micsoda. Aki vár minket, Herceg Anita, egy családi gazdaságnak a vezetője, és arra kérném, hogy ne a sajtkészítésről beszélgessünk, mert az nyilván sok területen megjelenik, hanem itt egy különleges légkör van. Különleges légkört adja az, hogy kisebb csoportokba gyerekeket is, és úgy tudom, felnőtteket is fogad, ahol bevezeti a farm világába, hogyha erről beszélgetnénk.
Hát az idei évben kezdtük el egyébként ezeket a farmtúrákat, mert nagy igény mutatkozott rá a vendégeink köréből, hogy ne csak ott legyenek az állatok, és ők önállóan megnézhessék, hanem hogy legyen hozzá egy ilyen keret, hogy mi mutassuk meg az állatokat, elmeséljük róluk a velük kapcsolatos tudnivalókat, érdekességeket, és ezért találtuk ki ezeket a farmtúrákat, amiket jellemzően hétvégi délelőttökön szoktunk levezényelni, és ezek pontosan erről szólnak, hogy megmutassuk az embereknek, hogy milyen állatok élnek a tanyán, miért tartjuk ezeket az állatokat, mit mivel etetünk,
Ehhez társul az, hogy a gyerekeknek itt a sajtkészítést is kicsibe bemutatják.
Ezek külön programok, amikor sajtkészítést tartunk gyerekeknek. Ilyenkor igen, megmutatjuk a gyerekeknek, hogy miből hogyan készül a sajt, illetve ők saját maguk elkészíthetik az első kis sajtjukat.
És ez milyen formán?
Tehát egy pici beszélgetés után, amik közben megtudják, hogy mit miért csinálunk, nyilvánvalóan az ő szintjükön, utána összetörik az alvadékot, amit mi már előkészítettünk nekik, majd az összetört alvadékot kis formákba mindenki önállóan belenyomkodja, és az lesz az ő saját sajtja, amit haza tud vinni.
Hát ez külön élmény akkor hozzá.
Igen, nagyon szeretik.
És akkor utána következik az, amikor kimennek a farmra.
Így van, és akkor a sajtkészítő program része szintén az, hogy megmutatjuk az állatokat, illetve az összes lakót itt a tanyán.
És ez hogy alakult ki egyáltalán? Hogy jött létre ez a farm?
Volt 4 kecskénk. Aztán a 4 kecskéből lett egy picit több, aztán ugye a kecske meg a sajtkészítés indokolta, hogy akkor érdemes mellé disznót tartani.
Mert
a sajtkészítés során 10 liter tejből lesz 1 kiló sajt, és maradt 9 liter tej savó, ami úgymond hulladék, de nagyon-nagyon értékes tápanyag, és mivel ennyit elfogyasztani nem lehet, ezért a disznókkal hasznosítjuk, így szoktuk mondani viccesen, hogy kolbász készül nálunk a tejsavóból, plusz egy lépést közbeiktatva. És akkor hát a disznók után jöttek a csirkék, mert hogy azok úgy elférnek bárhol, meg nagyon jól összeszedik a légylárvát. Hát aztán a többi állat meg mindenféle cserebere folytán ide került, és aztán lettek, és volt, amit megszerettünk és tartottunk. Aztán volt olyan, például volt nagyon rövid ideig tehenünk is. Rá kellett jönni, hogy nem vagyunk tehenes gazdák.
Az úgy, másféle gondozást igényel?
Igen, meg külön helység kellett volna akkor a tehintej feldolgozáshoz és a többi egyéb dologhoz, hogy ne keveredjenek itt a kecsketellyel, és akkor inkább úgy döntöttünk, hogy maradjunk a kecskéknél, és inkább birkák legyenek a kecske mellett.
És a birka az kötődik valahogy hozzá, vagy az csak úgy járulékos?
A birka azért praktikus, mert a kecske ő szemmagasságban is attól fölfelé legel, míg a birka kimegy a legelőle, lerakja a fejét és eszi a füvet. Tehát így ők a sorok között a sok bodza meg mindenféle egyéb fölfelé növő cserje közöttük az ajnövényzetet karban tartják.
Tehát akkor abszolút tökéletesen mindenki és minden föl van használva.
Igen, igen, igyekszünk.
És feldolgozzák a disznót is.
Igen, a téli időszakban, ugye téli időszakban nem is ad a kecsketeljet, tehát novembertől februári körülbelül nincsen kecsketelj, és ebben az időszakban alkalmas az időjárás is a disznóvágásra, ugye hagyományosan is ez volt a disznóvágás időszaka, úgyhogy ebben az időszakban dolgozzuk fel a felnevelt disznók húsát.
Akkor az egész éves munkát ad folyamatosan.
Igen.
És mindezt hányan csinálják?
Hát igazából a tanyagerincét azt a párom és én adjuk, illetve hát vannak állandó segítőink, és vannak olyanok, akik alkalmanként, amikor egy-egy nagyobb munkafolyamat van, akkor jönnek segíteni. Az egész család részt vett benne természetesen.
És ha mondhatni, hogy látogató részben, ott üzletek is vannak, és itt helyben árulják.
Csak itt helyben árusítjuk a sajttermékeinket, illetve a hústermékeinket, úgyhogy igen, itt, ahol most mi találkoztunk is, itt történik a vendégek fogadása, a téli időszakban itt történik a húsfeldolgozása, a nyári időszakban itt történik a tejfeldolgozása, illetve itt van a húsboltunk idézőjelbe, illetve a sajtboltunk, ahol a termékeinket meg lehet vásárolni. Itt értékesítünk, illetve a vendéglátás is itt zajlik. Ez egy tudatos döntés volt, hogy itt nincsenek állatok, ugyanis és minél kevesebb az állat, nyilván annál kevesebb a velük együtt járó fosz és szakhatás, ami mondjuk az étkezéseket sokaknál zavarná.
De hát az egész látszik, hogy itt hosszú kockás asztalok, kecskeszőrrel leborított padok, régi kredencek és hasonló korú dolgok. Tehát ez láthatóan egy vendéglátásra berendezkedett valami. Te állandó közönségük van, vagy beesik valaki?
Nincsen ilyen, hogy beesik valaki, és akkor mi vendégül tudjuk látni. Természetesen a sajtboltból, vagy a húsboltból, ami éppen van, tud vásárolni hidegételt, és azt el tudja itt fogyasztani, mert nem ez a jellemző, inkább az, hogy bejelentkezett csoportok jönnek programrainkra, és akkor a programokhoz kapcsolódóan főzünk nekik valamit. Illetve hát a téli időszakban ugye a disznóvágás maga az egy egész napos főzőcske volt régen is, illetve mi igyekszünk ezt a hagyományt tartani, és ezért.
effektív egy disznótoros vacsorára be lehet jelentkezni például.
Van ilyen, van ilyen alkalmunk, tehát minden évben úgy van, hogy van 3-4 olyan alkalom, amikor úgynevezett nyitott disznóvágást tartunk, ami azt jelenti, hogy bárki, aki megnézné, hogy hogy zajlik egy ilyesmi, eljöhet akár egész napra, akár csak reggel, akár délben, akár este, attól függően, hogy milyen munkafolyamatok, vagy melyik étkezés az, ami érdekli, attól függően kiválaszthatja, és akkor erre bejelentkezik, előre is tud jönni.
És akkor a nyári időszakban megmarad a kecske, és hát a sajtkészítés az mennyire van gépesítve?
Abszolút nincs, minden kézzel készül, van egy tejhűtőnk, ami hát gépesített, de hát ez
abszolút hagyományosan?
Minden kézzel készül, igen.
Az nagyon izgalmas lehet mindig nyilván azt is végignézni, tehát azt gondolom nem zajlik egy látogatás.
Hát igazából ugye maga a sajtkészítő helyiségünk sem látogatható, tehát ugye itt egészségügyi előírások miatt nem engedhetünk be oda bárkit, nem azt szokott történni, hogy amikor sajtkészítés van, mert szokott lenni nem csak gyerekeknek, hanem felnőtteknek is ilyen sajtkészítő program, ezek általában ilyen késő délutáni programok, és akkor mindenki úgy szint elkészíti a saját sajtját, mint a gyerekek. Nyilvánvalóan, amit elmesélünk hozzá, elmélet, az nem ugyanaz, amit a gyerekeknek elmondunk, hanem egy a felnőtteket érdeklő, sokkal mélyebb tartalmú valami.
Tehát ez olyan szinten, hogy utána otthon bárki meg tudja csinálni?
Így van. Így van, tehát pontosan erről szól ez az alkalom, hogy elmondunk mindent, ami ahhoz tudni kell, hogy az ember otthon egy friss sajtot elkészítsen, illetve elmondjuk azt is, hogy mi az, amit ezen felül tudni érdemes, és nyilvánvalóan, hogyha valaki valóban otthon sajtkészítésre adná a fejét, akkor mindig megmondjuk nekik, hogy hívjanak bátran, ha elakadtak, mert hát egy csomó olyan dolog van, ami nála fog fölmerülni, mint probléma, és itt mi nem mondtuk el, mert nem jellemző, de mondjuk nála pont ez fog fölmerülni. Úgyhogy ezek a sajtkészítő estek, ezek így szoktak kérni, hogy itt mindenki elkészíti a saját sajtját, és akkor utána lehetőség van megint csak részt venni egy vacsorán, ami kifejezetten ilyen nagyon sajtos ételekből áll, hogy a levesbe is sajt kerül, meg a desszertbe is sajt kerül. A főételt pedig igyekszünk úgy megoldani, hogy legyen benne sajt is, és valamilyen különlegesebb bárány vagy kecskehús, amit nem nagyon fogyasztanak az emberek, miközben nagyon-nagyon finom.
Tehát az egész, ahogy így elmesélni, ez egy ilyen borzasztó családiasnak tűnik, akkor is, hogyha csoportok jönnek. Úgyhogy én azt hiszem, hogy nagyon sok mindenkinek csinált kedvet.
Igyekszünk, ezért is van létszámkorlát minden rendezvényünkön, hogy megtartsuk ezt a családias hangulatot, hogy mindenkire legyen idő, hogy személyesen válaszolhassunk a kérdéseire, ha vannak.
Azt hiszem, hogy mindenkinek csak ajánlani tudom, akár a programot, mert mi ezt unokánkkal végigéltük, aki már ismerte a programot, és mégis úgy csinált, mintha most lenne először. És nagyon szépen köszönöm a Kecskevilág Farm tulajdonosnak, Herzog Anitának ezt a kis rövidke tájékoztatót. Kéri Juli volt a beszélgetőtárs.
Búbita, búbita táncol, körben az angyalok ülnek, békahadak fuvoláznak, sáskahadak hegedülnek.
Hogyan kell kovásztalan kenyeret sütni, papírt meríteni, és mit csinál a meseterapeuta? Megtudhatjuk mindezt a Tündérkertben.
Egy nagyon jókedvű helyet találtam Csillaghegyen, és nem véletlen, hogy egy gyönyörű kertben jókedvű gyerekek szaladgálnak, és különböző kézműves dolgokat is csinálnak, mert ennek a kertnek az a neve, hogy Tündérkert. És ennek a Tündérkertnek a megálmodója, és az alapítója, Beke Kata, akinek igen nagy múltja van a táborok szervezésében, igen nagy múltja van abban, hogy hogyan lehet bevonni az embereket különböző kulturális tevékenységekbe. Hogy is indult ez, Kata?
Sok-sok évvel ezelőtt jártam Kecskemétre a tanítóképző főiskolára, és aztán utána még Gagnai Katihoz, akinél drámapedagógiát tanultam. Úgyhogy hát így lett belőlem tanító és drámapedagógus.
Ez csak az egyik része az, hogy a gyerekeknek szerveznek különböző kézműves táborokat, de a Tündérkert nem csak erre alapszik.
Igen, gyakorlatilag a tündérkert egy olyan közösségi tér, amit a babáktól, kismamáktól kezdve a fiatalokig, felnőttekig a nagyon értékes közösséget építő kulturális tevékenységekre és programokra épül. Tesszük ezt akár a zenei nevelés, akár az irodalom terén, hétvégenként családi programjaink vannak, játszóházak, bábszínházas programok, mindez gyönyörűen felépítve az általam nagyon kedvelt tematikára, ugye az év körülnepeire.
A magyar hagyományok és a magyar szokások, népszokások nagyon nagy szerepet játszanak a tematikában.
Igen, az itteni tündérkert galériának a tematikájában, és ugyanúgy a Waldorf pedagógiának is az alapja az évkörre épülő ünnepek köré szerveződés. Ezt mi nagyon fontosnak gondoljuk itt a galéria programjai között is, úgyhogy mind a kicsi gyerekeknek szóló zenei, irodalmi, kézműves programoknál, mind a családoknak, illetve az esti felnőtteknek szóló programoknál ezt nagyon szem előtt tart. Hát ugye nem régen költöztünk át Csillaghegyre, ide a közösségi terünkbe, a harmadik kerületben egy jóval kisebb helyen működtünk, amit ugye kinőttünk, úgyhogy nagy boldogságunkra találtuk itt Csillaghegyen ezt a gyönyörű belsőket, madárcsi csergős helyszín. Ezen a helyen a táborban volt ugye Szent János nap, Szent Iván nap köré kerekítve annak a napnak, a nyitónapnak gyakorlatilag a programja, úgyhogy igen, volt tűzugrás, meg Szent János napi koszorú készítés is, hát még sok nagyon szép, izgalmas játék és ének és muzsika a Szent János napi nálunk.
Én láttam, amikor körülnéztem, hogy rengeteg olyan technikával is foglalkoznak, ami nem mindennapos, például a papírmerítés.
Igen, nagyon fontosnak gondolom azt, hogy ebben a rohanó világban, ahol ugye rengeteg a kütyű, és a mobilozás és az internet, a gyerekek olyan tevékenységekkel ismerkednek meg, olyan anyagokkal, ami egyébként nem hétköznapi, sem az iskolai pedagógiában, sem akár egy otthoni tevékenységben. Úgyhogy bizony nálunk van tűzománckemence, szeptemberben indulnak a tűzománc szakkörök, a férjem Kis András, aki egyéb fazekas mesterhitoktató és néptáncpedagógus, indít majd fazekas szakkör, de a régiósi mesterségeket is elővesszük. Ebben az nyári időszakban két ilyen táborunk is van, az egyik az időutazók történelmi kalandtábor, ahol tematikusan a történelmi időszakokhoz kötődően foglalkozunk régi ősi kézműves mesterséget, kalandtábor, történelmi kézműves kalandtábor.
Húha, az nagyon izgalmas.
Igen, itt különböző történelmi korok között kalandozunk, igen. És ehhez kötődően kitekintünk, tehát nem csak a tábor területén vagyunk, hanem ugye itt van a lábunknál Aquincum, úgyhogy természetesen megyünk Aquincumba kutakodni, és ha hazatértünk, akkor római cserépedényt készítünk, és mozaikot, római mozaik készítés is lesz. Ugye természetesen itt is előkerül a papírmerítésnek a mestersége. Fazekaskodunk, tűzománcozunk, nemezelünk, batikolunk. A batikolásnak is a kicsit bonyolultabb technikáit is elővesszük. És hát van egy másik kézműves tematikus táborunk, ez pedig a mesterségem címere tábor. Konkrétan a régi hagyományőrző mesterségeket fogjuk elővenni, de itt is elmegyünk majd a skanzent, meglátogatjuk, ugye Szentendrén nagyon közel van a skanzen. Ábel fiam, aki egyébként 12-es az óbudai Waldorf iskolában, az idén a Kovács mesterségről írta a vizsga előadását, és egy éven keresztül járt Kovács mesterekhez dolgozni. Úgyhogy
a skanzenben van ilyen?
Nem a skanzenben, Székesfehérvárra járt a Zsinkó István mesterhez, és itt Pilisboros Jenőn pedig a Kovács céhnek az alapítójához járt tanulni.
Tehát vannak még ilyen régi mesterek, akik...
Igen, és ilyen
hát elérhető... nagyon szívderítő dolog, hogy nem vesztek el.
Bizony, és ilyen elérhető távolságban ebben ez a csoda. Úgyhogy Ábel fogja vinni majd a mesterségem címere táborba érkező gyerekeket a Kovács mesteréhez kovácsolni. Úgyhogy vannak olyan mesterségek is természetesen, ami ugye itt nálunk a galériában nem megvalósítható, mert nincs hozzá sem eszközünk, sem műhelyünk. De fontosnak gondoljuk, hogy ezekkel is találkozzanak a gyerekek, úgyhogy ebben a táborban is lesz olyan napunk, amikor kitekintünk.
Ez nem a réginek a visszasírása, hanem inkább annak a hagyománynak a megőrzése, hogy tudják, hogy honnan jöttek, tudják, hogy hogy milyen gyökereik vannak, és ez egy nagyon, nagyon fontos rész. A gasztronómiával is foglalkoznak, mert mondta, hogy a merített papírokból majd receptkönyv készül.
Igen, ez a harmadik féle táborunk, ezt a címet adtuk neki, hogy mind megette. És ebben a táborban valóban mindent megeszünk, amit elkészítünk, és itt közösen főzünk és alkotunk a gyerekekkel. Ma éppen egy pizzasütés zajlik, úgyhogy ők maguk készítik természetesen a pizzatésztát is, de ezt a hetet azzal a tevékenységgel kezdtük, ami ugye minden életnek az alapja, az ősi kenyérgyúrásnak a történetét gondoltuk és rakosgattuk itt össze közösen.
Tehát a kenyér történetét is megismerik?
Igen, a kenyér történetéről is beszélgetünk. Nagyon érdekes, hogy milyen ismeretekkel bírnak ki, milyen családi háttérrel és milyen kultúrából érkezik, és hogy ezt a sok ismeretet aztán hogyan tudtuk úgy egészé formálni és gyúrni, hogy eljussunk addig, hogy tényleg honnan indul a kenyérsütésnek a története, és bizony komolyan vaslapon is gyúrtunk pászka kenyeret, és aztán egészen addig, amíg megtanultuk, hogy milyen a kovásszal gyúrt kenyér, és a mostani élesztős kenyeret, és az édes tészták, és hát rendkívül élvezik, amikor ezekből a tésztákból különböző formájú, gyönyörű kelt tészták születnek, hogy tényleg napot, holdat, madarat, és mindenféle szépséges formát alakítottak aztán, ami úgy igazán a belső lelkükből.
Hát itt ez most aratás előtt, meg az új kenyér ünnepe előtt, ez egy nagyon aktuális információ. A szülők hogy fogadják ezt, illetve hogy tudják bekapcsolni a szülőket, hiszen ez is egy cél, hogy a gyerekeken keresztül visszanyerjék, vagy megnyerjék a szülőket, és aztán a későbbi különböző rendezvényekre is be tudják őket vonni.
Igen, hála Istennek azt látom, hogy azok a családok, akik így először akár csak a gyerekeik által érintettek, és elkezdenek hozzánk járni, szépen lassan aztán elindulnak a felnőttek is. Tehát ugye van nálunk felnőtteknek szóló művészetterápiás műhely, kifejezetten nőknek szóló meseterápiás műhely, amit a Barcakati nagyon kedves kolléganőnk tart.
Ez a Boldizsár Ildikó féle?
Nem, ez egy másik meseterápiás vonal, de ettől függetlenül Boldizsár Ildikót is nagyon nagyon kedveljük,
és szeretjük. Ő a megalapítója ennek,
úgyhogy
igazából kinek szól.
Ez egy hét alkalmas műhely munka volt, ahol a női létnek az útját dolgoztuk föl gyakorlatilag meséken, a meseterápián keresztül.
Említett még egyfajta terápiát, művészetterápiát.
Igen, van egy művészetterápiás vonalunk is, amit a Radványi Noémi művészetterapeuta és homeopátiás doktornő tart nálunk. Ő pedig a művészetterápiának akár a képzőművészeti részével, akár a zeneterápiával, akár az irodalmi műelemzéseken keresztül terápiás műhelyel. Ez egy egészen hosszú műhelysorozat, tehát itt 12 alkalommal találkoznak arra, de én jobb szeretem úgy hívni ezeket a foglalkozásokat, hogy ezek igenis műhelymunkák, hiszen nem feltétlenül csak a terápia a lényege, hanem egy nagyon erős közösségépítés is, illetve aztán utána hosszú távon ezek a csoportok, azt látom, hogy nagyon is segítik egymást, hogy olyan közösségek formálódtak, amik aztán hosszú távon is együttműködő közösségek voltak. A felnőtt emberek is képesek arra, hogy aztán egy összetartó közösségé váljanak.
A Tündérkert megalapítójával, Beke Katával Torda Judit beszélgetett.
Me
Ez a zene utal arra, hogy hol is járt Somogyi Ági.
Dél-Budán, a zöldövezetben, nyávogó kedvenceink egy barátságos kis panzióban laknak.
A tulajdonos, a vezető, Bolyvölgyica. Mi irányította arra, hogy egy ilyen típusú vállalkozásba kezdjen?
14 évvel ezt, hogy elindítottam a vállalkozást. Olvastam egy macskás magazinban, hogy létezik ilyen macska panzió. Miután nekünk mindig voltak macskáink, ezért hát így adódott a dolog, hogy esetleg egy ilyet nyitnék én is. Mondta a férjem is, hogy hát ő ezt támogatja, mert a macskák nagyon költségesek. 4 macska volt, az oltások, az étel, a kezelések, és milyen jó lenne, hogyha esetleg hozna is valamit ez a sok macska, nem csak vinné a pénzt, és akkor, na hát kutyám is volt mindig, de valahogy a macskákhoz jobban értek, meg egy kicsivel jobban szeretem őket, ezért gondoltam, hogy akkor tényleg a macska panzió a legideálisabb. Ráadásul hát cicák csendesebbek jóval. Úgyhogy így indult az egész.
A férje beosztott?
Igazából a férjemnek egy más jellegű vállalkozása van, ahhoz párosítottuk ezt a macska panziót.
Ő szállítja a tápot.
Ő szállítja a tápot,
de jó.
Az almot.
Hát ennél jobb társvállalkozás nem lehetséges. Nehéz volt elindulni?
Eleinte azt sem tudtam, hogy hogyan hirdessem. Készült egy honlap, és akkor szép lassacskán jöttek az ügyfelek. Mielőtt fölépítettük az első épületet, előtte megnéztem a többi panziót, amik akkor voltak Magyarországon, és mi
nem egy... volt sok.
Talán 3, amit
de láttam. Most sincs nagyon sok.
Budapest és Pest megye területén talán 10-en vagyunk. Én majdnem mindenkihez elmentem már megnézni. Most már sokkal jobb a helyzet. Akkor nem voltak olyan igazán macska barátszállások, a mostaniak azok nagyon jók.
Itt nagyon különleges a kialakítás, mert nem ketreceket kell elképzelni.
Nem ketrecek. Amikor a legelső épületet megcsináltuk, akkor volt egy mászóka a gyerekeknek a kertben, és annak az alját építettük be. És az még csak ilyen kis egy négyzetméteres kis kennel volt, be volt polcozva, ahogy volt egy picike kifutó előtte, ahova ki tudtam őket engedni. 5 férőhely volt, hát az nem volt sok. És akkor kibővítettük. Ott már egy kicsit másképp voltak elrendezve ezek a kenelek.
De az még mindig nem ez, amiben most
volt. Ott egy kicsit nagyobbak lettek a kenelek. Aztán azt is kinőttük, és akkor készült ennek az épületnek az egyik oldala. Mikor azt is kinőttük, elkészült a másik oldala.
Jelen pillanatban hány cicát lehetne
hát
ide befogadni?
Jelen pillanatban 23 cicát.
Ez gyönyörű.
Igen, hát most nyáron lesznek is annyian. Most csak 15 körül van a
Az is elég sok.
Én
a nyaralási időszakban nem tudják az emberek hova tenni, hát ki, de milyen jó ez. Bizalom kérdései.
Először tétováztam is, hogy ki lesz az, aki rám bízza a macskáját. Sokan csinálják azt a mai napig, hogy előbb eljönnek megnézni a panziót, hogy milyen, meg beszélnek személyesen velem, hogy egyáltalán egy benyomást szerezzenek arról, hogy hogyan is működik ez az egész. És akkor, hogyha tetszik nekik, akkor lefoglalják a helyet.
Ez még csak az egyik oldal, mert utána, hogy a cica
hogy
elfogadja.
Van, akivel azonnal megvan a jó kapcsolat.
Hajlandó oda menni?
Hogy azonnal engedő, hogy megsimogassam, barátságosan megszimatol. Vannak cicák, akik nagyon kíváncsiak, ők körbenéznek azonnal, mindent megszagolgatnak, mindent felfedeznek. Aztán vannak olyanok, akik nagyon szorongóak, félősek otthon is. Hát ők sajnos itt is félősek, de azért legtöbben lehet kapcsolatot teremteni. Kell nekik 2-3 nap, mire megszokják a helyet, engem megszoknak. Sajnos vannak olyan cicák is, akik nagyon nem szeretik a panziót.
És akkor mit tud csinálni?
Hát szegény cica várja, hogy érte jöjjenek.
De hisztizik, vagy valami jelei vannak annak?
Van, igen, amelyik úgy megtámad.
Hogy tudja etetni?
Megvannak a módszerek, hogy akkor megvárom, amíg ő kijön a helyéről, én utána megyek be, vagy pedig elé tartok valamit, hogy ne engem támadjon, hanem azt a bizonyos tárgyat. Szerencsére ritkán van ilyen. Nagyon sajnálom.
Úgy tudom, hogy nagyon magas az intelligenciájuk.
Igen. Igen. Ők nagyon-nagyon okos állatok, és ráadásul nagyon önálló állatok. Ők nagyon szeretnek irányítani, tehát otthon a gazdit is, engem is szeretnének, és hát van, akit ugye ezért visel meg nagyon a panzió, mert hogy itt nem az ő mancsában van az irányítás.
Van, gondolom, egy házi rend.
Reggel elkezdjük 7 órakor az etetést, takarítást.
Ez minden áldozva.
És akkor így van. Tehát itt ez a hátránya megvan, hogy itt nincs hétvége, szabad nap, karácsony. És amikor már minden cica evett, ki van takarítva, akkor utána elkezdem őket kiengedni. Van egy ilyen kis szobaszerűség, vagy egy kis folyosó. Oda kiengedem egyesével a cicákat. Én nem engedem össze őket, mert én azt tapasztaltam, hogy nem nagyon játszanak. Muszáj őket nekem foglalkoztatni.
És gondolom kiszámíthatatlan lenne, hogy hogyan viselkednek egymással, és azért mégis felelősség.
Igen, igen, lenne olyan, aki megtámadja a másikat, hát én nem adhatom vissza úgy a gazdinak, hogy megharapták a cicáját. Tehát délelőtt van egy foglalkozási idő. Szóval játszom velük, vagy pedig amelyik olyan, azt csak simogatom. Aki semmit nem igényel, azt meg hagyom, hogy kicsit mindenkit megnézzen, megszagoljon. Ugye olyankor addig a többiek ülnek a kennelben, rácsos az ajtó, és akkor nézik azt, aki éppen szabadlábon van.
Meg volt akkor a foglalkozás, most ebben zavartam meg.
Nem, nem, túl vagyok. Most a csendes pihenő, igen, mint a kis óvisoknál. A macskák elég sokat alszanak, kánikulában még többet. Vagy hát, ha nem is alszanak, de pihennek szegénykéim elpilledve. Délután ugyanezt fordítva csináljuk, hogy előbb van a szabadidő, a kiengedés, a foglalkozás, a játék, és aztán este felé az etetés, takarítás.
Tehát naponta csak kétszer kell lenniük?
Hát általában kétszer esznek, amelyik cica olyan, hogy a gazdi otthon eteti napközben is, akkor azt itt is megetetjük.
Ők tápot kapnak.
Hát az a biztonságos nekik, igen. Meg az teljes értékű. Van, aki elhozza a megszokott ételét a cicának, az a legjobb.
Hát akkor hogy nem
kell váltani. Hogy? Van, aki elmondja, hogy mit eszik a cica, hát igyekszem ugyanazt a tápot beszerezni.
És válogatósak akkor... a cicának.
Így jó válogatósak.
A gazdik megnyugszanak, amikor látják, igen, hogy bizalommal van az állat.
Megnyugtató, hogy akkor úgy mennek el pihenni, hogy tudják, hogy biztonságban van a cica. Van, aki elhoz otthonról kis saját holmit is a macskának, kis takarót, vagy játékot, tányért. De van, aki semmit nem hoz, de akkor is látja, hogy nálunk ugye mindenki van takarítva, mosva.
A szaglásuk is nagyon jó, ugye, a cicáknak. Bemegy egy olyan helyre, ahol már egy másik cica lakott.
Bemegy, fertőtlenítünk, takarítunk, de nem lehet teljes mértékben.
Azt mi nem is érezzük, amit ők éreznek.
Igen. Így van. Nagyon kíváncsian körbe szaglásznak, tehát csak néhány cica van, aki ettől nagyon megijed, hogy más szagot érez, de általában inkább érdekli őket, és kíváncsiak.
Az biztos, hogy a macskák nem társas lények.
Nem. Magányos állatok, igen.
Tehát ez így nagyon jó, hogy igen, egymástól védve vannak itt, de mégis látják, hogy van itt más, igen, is. Nagyon jó érzés egy cicának.
Ebben bízom én is, igen. Általában szoktam kérdezni a gazdikat, mikor hazavitték, és ugye jön legközelebb is a cica, hogy na, mi a tapasztalat, hogy viselkedett otthon a cica. Tehát azt mondják a gazdik, hogy ugyanúgy viselkedik egy-két órán belül a macska, mint előtte. Nem látszik rajta, hogy lelki törés lenne.
Túl van az első három napon, akkor már jó. De van, aki csak ennyire adja be, mert egy hosszú hétvége van, igen, meg se tudja szokni.
Igen, van olyan cica, aki nem tudja megszokni. Hát, hogyha többször is hozza a gazdi, akkor azért...
Tehát vannak visszatérő cicák.
Rengetegen.
Megismerte jobban a cicák világ.
Bár itt nem úgy viselkednek, mint otthon. Tehát azt tudni kell, hogy ez egy más környezet, azért másképp viselkednek. De én azt tapasztaltam, hogy ugyanúgy sokféle jelleműek, mint az emberek. Vannak bizonyos típusok nyilván. A cicák is egyedi és egyéni jellemvonásokkal rendelkeznek. Idomulnak a gazdihoz, tehát vannak hasonlóságok.
Már azt mondják, hogy nem lehet idomítani.
Hát nem, mesterségesen nem, de alakulnak egymáshoz.
Muszáj, igen, muszáj ahhoz, hogy együtt muszáj tudjanak élni.
Át is vesznek sok mindenféle szokást, tehát például azért lakásban tartott cicák inkább éjszaka alszanak, és nem egész éjjel dorbézolnak, pedig hát a macska éjszakai állat amúgy.
Itt tapasztalja ezt a vadász szellemet közöttünk?
Hát igen.
Éjszaka buliban?
Van azért, igen, szoktam látni a nyomait főleg, hogy fölfordítják a kennelt, mindent átrendeznek, igen. Meg ülnek az ablakban, és borzasztóan érdekli őket a kinti élővilág, madarak. Meg hát látják az én saját macskáimat, akik a kertben jönnek, mennek, elfekszenek, és akkor megy az irigykedés sajnos, hogy ilyenkor sajnálom szegényeket.
Előfordult-e olyan probléma, hogy orvost kellett hívni?
Például a foga begyulladt egy cicának, hát ugye azzal nem lehetett megvárni, míg a gazdi hazajön. Bevittem orvoshoz, itt van egy állatkórház a közelben, ők mindent meg tudnak oldani. Hát szerencsére nagyon ritka, hogy itt betegednének meg, de nyilván nincs kizárva.
Ez egy egész napos elfoglalás.
Hát én minden nap itt vagyok. Van egy segítségem, aki nagyon profi mindenben. Akkor is kinézek, hogy minden rendben van-e mindenkivel.
Az állandó ügyeletessel ülök szemben.
Igen. Néha elmegyek én is itthonról megyeket intézni, de hát pár óránál tovább nem hagyom magukra az állatokat.
Aki ilyen vállalkozásba merészkedik, az biztos, hogy az állatokat szereti, és az egyszerűen sugárzik önből. És a cicák jól érzik itt magukat.
Igen, bízom benne.
Budapest 100 programmal most Őrmezőre látogattak el a szervezők, őket faggatta Ámen Zsóka.
Nem tudom, hallottak-e már egy különleges rendezvényről, ami fővárosunkban zajlik. Budapest 100 a neve, és a Budapest 100-ról kérdezem Lőrinc Adrient, aki ennek a rendezvénynek egyik szervezője. Mit kell tudnunk erről a rendezvényről?
Egy civil városi ünnep, amit idén már 9. alkalommal rendeztek meg. Az első alkalommal ez 2011-ben került megrendezésre, és az alapja az volt, hogy az Open Society Archívum ebben az évben költözött be az Arany János utcai épületébe. És szerették volna megünnepelni valahogy ezt a különleges alkalmat, elkezdtek kutatni az épületről, ez egy gyönyörű szép épület, és rájöttek, hogy pont abban az évben volt 100 éves. És arra gondoltak, hogy szeretnék ezt megosztani, ezt az örömöt az egész várossal, és megünnepelni Budapest összes 100 éves házát abban az évben, és szerettek volna e köré egy fesztivált szervezni, ami egy kicsit így fel is fedezi Budapestnek az épített örökségét. Rájöttek, hogy ez egy nagyon nagy volumenű projekt, és hogy szakmailag nem tudják ezt önállóan koordinálni, ezért bevonták a Kortárs Építészeti Központot, hogy legyenek a szakmai partnereik ennek a fesztiválnak a megszervezésében, és önkéntesek segítségével felkutatták az összes 100 éves házat Budapesten, és az önkéntesek a lakókkal együtt különböző programokat szerveztek, és megnyitották. Igazából az egész fesztiválnak ez a fő motivuma, hogy nyitottá, bejárhatóvá és megismerhetővé tették a házakat, és azóta is minden évben megrendezik ezt a fesztivált, és ami az elmúlt 4 évben közbeszólt, az igazából az első világháború, ami miatt megálltak az építkezések, és már nagyon nehéz volt olyan házat találni, ami pont 100 évvel ezelőtt épült volna, és ezért egy kicsit megváltoztatták a fókuszt, még mindig továbbra is így a múltba tekintenek, de egy kicsit tematikusabb lett a fókusz, és az elmúlt 4 évben ilyen módon fedezték fel a körutat, később a rakpartot, az egyik évben Budapest terei volt a téma, idén pedig a Bauhaus intézménynek megalapításának a 100. évfordulója kapcsán. És akkor idén azt vizsgálták, hogy ennek az irányzatnak milyen nyomai vannak a hazai modernista építészetben. És ez egy nagyon sikeres program, egyre több önkéntes csatlakozik, egyre több látogató nézi meg ezeket a házakat. Azt figyelték meg, hogy tényleg nagyon sokat segít abban, hogy a lakók is tudatosabban, gondosabban viszonyuljanak a saját lakókörnyezetükhöz, a szomszédjaikhoz, hogy az emberek egy kicsit otthonosabban érezzék magukat azokban a terekben, amikben nap mint nap járnak.
Hogy jön a képbe Őrmező? Tudtam szerint ez egy új lakótelepnek nevezhető.
Maga Budapest 100 azt mondja, ez az alaptétel, hogy minden ház érdekes. De valójában a premissza azt mondja ki, hogy akármilyen ház lehet érdekes, elsősorban a benne lévő emberek, a lakók történetei teszik érdekessé, és ennek a fesztiválnak az adaptációja egy kicsit lehetőséget is biztosít arra, hogy ezt a tételt így a gyakorlatban is kipróbálhassuk, és bebizonyítsuk, hogy igen, egy lakótelep is lehet borzasztóan érdekes, hiszen minden ház annyi történetet mesél el, ahány különleges ember itt élt. És nem csak a szó hagyományos értelmében gondolunk arra, hogy különleges ember, önmező rengeteg híresség írt. Valószínűleg a 70-es években itt volt a legnagyobb koncentrációja a hazai költőknek, de a hétköznapi történetek, a hétköznapi hősök, különleges pedagógusok, tanárok, szülők, minden lakás rejthet egy történetet.
Milyen rendezvények kapcsolódnak egy ilyen naphoz, amikor ezt ünnepelnék?
Tehát az Őrmezei Fesztivál, ami a Budapest Száz Módszertanát fogja adaptálni, ennek a szervezése éppen zajlik, és most abban a fázisban vagyunk, hogy próbálunk minél több helyi lakost és civil szervezetet bevonni. Igazából arra gondoltunk, hogy az első évben egy közös időutazásra hívnánk az embereket, megpróbálnánk felfedezni Őrmező közös emlékét, a helyi értékeket és a helyi szellemiséget. Arra szeretnénk kérni a lakosokat, hogy osszák meg velünk a történeteiket, a fotóikat, a tárgyaikat, és közösen hozzunk létre egy időkaput, amiben belépve egy kicsit mindenki végig tudja járni Őrmezőnek a kicsit több mint 40 évét közösen. Ami teljesen fix, az egyik legaktívabb partnerünk, az a közösségi kert, úgyhogy amit már tudunk, és amire nagyon készülünk, és nagyon számítunk ebben a jó idő asszisztálására is, egy közösségi pikniket szeretnénk rendezni a közösségi kert környékén, és ott szeretnénk majd egy ilyen színes forgataggal zárni a napot. Illetve szeretnénk felépíteni egy időkaput egy ideiglenes köztéri installációban, teljesen közösségileg, ami majd az időgép szobor mellett lesz majd egy kortárs megközelítése ennek az időutazás témának.
Kikre számítanak?
Mindenkire. Igazából azt tenne minket boldoggá, hogyha minél több helyi lakos osztaná meg velünk a történetét, és egy kicsit jobban megismernénk egymást, a helyet, ahol élünk. Alapvetően ez egy fesztivál a helyiektől, a helyieknek, úgyhogy reméljük, hogy minél többen részt vesznek benne.
Lőrinc Adrián programszervező után hallgassunk meg egy őrmezei első telepest.
Milyen lehetett régen, a kezdetek kezdetén, a lakótelep őskorába itt az élet? Erről kérdezem Barta Veronikát, aki 1973-tól kezdve itt él a lakótelepen a férjével, Barta Tamással, és itt nevelték föl két gyereküket. Milyen volt alapítónak lenni?
Izgalmas volt, nagyon sok fiatal, tehát korunkbeli kicsit idősebb, rengeteg gyerekkel, rengeteg nehézséggel, mert semmi nem volt. Mikor mi költöztünk, akkor még csak három ház állt, utca se volt, tehát volt egyes ház, meg első, meg épület, ez volt az ötös épület, és fél óránként jött egy busz. De hogy az életünket megkönnyítsék, felállítottak egy fa közértet. És mint a falusi vegyesbolt, mindenki oda jár. Aztán később kaptunk egy gyors járatú buszt, a piros 41-est, és akkor lassanként, ahogy épültek a házak, tényleg kezdett kényelmesebb lenni a dolog, például lett járda, és akkor már nem hagytuk a csizmát a buszmegállóba, és mentünk tovább cipőbe, hanem valami kultúrkörnyezet volt. És persze nem is tudom, hogy mi is fiatalok voltunk, de a gyerekek nagyon összehozták az első csapatot, és akik később jöttek, alkalmazkodtak ehhez. De pár év után már iskola is lett, meg óvoda is lett, meg orvosi rendelő, szóval nem kellett menni messze semmihez, és attól egy kicsit olyan volt, mint a falu.
Nagyon érdekes történetet meséltél arról, hogy ismerkedtetek meg a szomszédokkal.
Nagyon gyorsan ment, mert valami csoda folytán itt rögtön lett telefon. 73-ban azért csoda volt, viszont egy kicsit össze-vissza kötötték be, és amikor minket hívtak, az a 7-en csengett, amikor őket, az 5-en csengett mondjuk a 2. emeleti szomszéd, és akkor megkérdeztük, hogy melyik lakás, átjártunk egymáshoz telefonén, meg üzenetet átadtunk, és így aztán persze nagyon gyors volt az ismerkedés is, és kiderült, hogy egy csomót teljesen jópofa, kedves ember lakik itt, és nagyon sok a mai napig itt laknak.
Úgy tudom, hogy az iskolában is alapítónak számítottál.
Igen. Az első egy-két évben gyerekeket áthordtuk Elemföld, és aztán, amikor felépült az iskola, akkor azok a gyerekek már itt maradtak, és hát nagyon sokan már ide iratkoztak be, vagy a kisebbeket átirattak az Örmezei iskolába, mert és ott is egy nagyszerű csapat volt végül is, akik nagyszerű dolog egy újat így létrehozni. És aztán a nevelőtón is felépült, én átmentem oda, és azt is úgy alapítottuk, hogy a miénk, a berendezéstől kezdve mindent mi hoztunk össze. És aztán nekem külön szerencsém, hogy rengeteg embert ismerek, mert hogy itt tanítottam, itt dolgoztam, de minden ide köt.
Milyen közösségi alkalmakat tudnál mondani, ami még jobban összekovácsolta?
Hát a gyereknapok például, amit a lakók így maguknak szerveztek. Semmilyen külső szervezés nem volt. Csomó lelkes ember úgy gondolt, hogy a házak között lehet aszfalt rajzolni, bicikli verseny. Végül is az orvosi rendelőtől a közértig mindenütt találkoztunk a játszótéren, de ezek mindig valahogy így összehozták az embereket, és átjártunk egymáson, mint régen a gangos házakban, és ami más lakótelepeken nem nagyon, és ez nagyon jó volt, és azt hiszem, az már nem működik.
Létezik olyan érzés, hogy lakótelepi identitás?
Itt igen, nem tudom, hogy másút van-e. Itt mindenképpen volt, mert hogy ez egy kis zárt lakótelep. Tehát kinézek az ablakon, és látom, hogy hol a vége. Minden közel van, úgyhogy itt azért van. És nem is nagyon tekintjük lakótelepnek, hanem egy alvóváros rész végül is, de nem abban az értelemben lakótelep ez, ahogy mondjuk Békásmegyer vagy Kelenföld.
És tudjuk, nem mennél el?
Nem, semmiképp sem. Most már nem csak egy másik lakótelepre nem mennék, semmi pénzért nem költöznék vissza a városba, mert itt csend van, nyugi van, nincsenek viták, meg veszekedések, úgyhogy itt ez egy békés, nyugodt környezet.
Köszönöm szépen. Barta Veronikával Álmencsókkal beszélgetett.
Ezzel műsorunk végéhez értünk. Az ismétlést meghallgathatják 2 hét múlva szombaton, ugyanebben az időben. Megtalálják még a Civil Rádió archívumában, illetve az idősbarát.újbuda.hu weblapon. Munkatársaim voltak Ámen Zsóka, Kéri Juli, Meskó Bánk, Somogyi Ági, állandó technikai tanácsadónk Magyar Ádám. A következő adás 4 hét múlva, augusztus 24-én lesz. Addig is jó nyaralást kíván a mai adás szerkesztője, Torda Judit. A viszonthallásra!